kreativitás egyfajta mentális energia, amely az élet különböző területein változatos és egyedi módon tör felszínre mindenkinél. Lássuk, meghívott szakértő vendégeim milyen területen érzik magukat elemükben. A beszélgetésből te is rengeteg szikrát magaddal vihetsz, hiszen a Szikra Podcastben izgalmas témákat járunk körbe rendhagyó nézőpontokból, méghozzá 20 kérdés mentén. Kíváncsi vagy? Tarts velem, én Szlavka Éva vagyok, kreativitás tréner, kommunikációs szakember, a Szikra magazin, kurzusok és a Szikra Hub alapítója. Mai vendégem Bíró Nóra, értékesítési tréner, a nonverbális kommunikáció és a testbeszéd magyarországi szakértője, a Most Klub alapítója. Lássuk, melyik az a terület, amelyben elemében érzi magát, amelybe bele tudja csatornázni a kreativitását, hogy te rengeteg hasznos szikrát tudjál belőle elvinni. Szia, Nóri!
Szia, Évi, és köszöntöm szépen a nézőket, hallgatókat is!
Oké, a címből és a felvezetőből már tudni, de mégis úgy kerek, hogyha megkérdezem, hogy melyik az a terület, amelyben elemedben érzed magad, amelyben megtaláltad a kreatív potenciálod forrását?
Ez egy nagyon könnyű kérdés, hogyha ilyen lesz a többi is, akkor az egy szuper dolog. A testbeszéd az abszolút egy ilyen szenvedélyem, de igazából mondhatnám azt is, hogy akkor érzem igazán elememben magam, amikor azokat a kis apró jeleket, technikákat, trükköket, tippeket át tudok adni másoknak, és látom, hogy náluk is működik, kipróbálják, és ezzel a céghoz közelebb kerülnek. Ez engem is feltölt.
Oké, és most végigmenetelünk 20 rendhagyó kérdésen. Kezdem is az elsővel, hogyha egy idegen civilizációból érkező lénynek kellene tanítanod a Földön elfogadott testbeszédjeleket, melyik lenne az első három, amit megmutatnál, és miért?
Igen, na azért gondoltam, hogy lesznek nehezebb kérdések. Hát az első a szemkontaktus, amit egyértelműen mondanám, mivel ugye a szemből nyerjük az információk több mint 80%-át, úgyhogy az abszolút az lenne a kulcs. A második, amit mindenképpen megtanítanám, vagy javasolnám, hogy használják a mosoly, azon belül is az igazi düsen mosolyt, az igazi olyan mosolyt, ahol már az kis szemkörnyéki szarkalábak is látszódnak, mert hogy egyszerűen szimpátiát vált ki a másik félből, és gondolom, hogy szeretnének beilleszkedni. Illetve a harmadik, hát szerintem érdemes lenne megtanítani nekik a különböző hatalmi pozíciókat is, hogy magabiztosabbnak tűnjenek már az elején is, a bemutatkozásnál is, ugye mielőtt mondjuk valakivel találkoznak, vegyék fel ezeket a hatalmi pozíciós testhelyzet jeleket, és akkor már is magabiztosabbak lesznek.
Szerintem erre majd az egyik kérdésnél tuti vissza fogunk térni erre a pozíciókra. Oké, ha csak egyetlen dolgot emelnél ki, hogy miért fontos a testbeszéd az életünkben, akkor mi lenne az?
Ezzel sokkal őszintébb kommunikációt tudunk elérni, hogyha jobban figyelünk másokra, és észreveszünk olyan testbeszédjeleket, amit lehet, hogy nem akarnának feltétlen elmondani, de mi észreveszünk és belekérdezünk, akkor sokkal több információt tudunk megkapni a másik félről, és ezáltal őszintébb lesz a kommunikációnk egymással, talán ezt mondanám.
Mi a három leggyakoribb tanács, amit a testbeszéddel kapcsolatban szoktál adni?
Nehéz ezt így kiemelni, hogy konkrétan három, mert ahány helyzet, annyi féle ilyen van. Amit mindenképp mondanám, vagy amit szoktam mondani gyakran, az, hogy legyen önazonos a kommunikációnk, hogy próbáljunk arra odafigyelni, hogy amit mondunk, azzal, ahogyan mondjuk, ez legyen összhangban. Ez mindenképp egy fontos a tanács, amit szoktam mondani. Ami még egy különösen fontos dolog, hogy mielőtt bemegyünk egy számunkra fontos meetingre, megbeszélésre, tárgyalásra, interjúra, előtte abszolút érdemes úgy felkészülni, hogyha ez mondjuk akár egy online meeting is, hogy mosolyogjunk. Lehet, hogy eleinte még azt érezzük, hogy erőltetjük, de aztán, amikor az igazi mosoly megjön, amikor a másik felet látjuk, akkor már egy pozitívabb benyomást tudunk kelteni róluk. Illetve a harmadik, azt tudnám mondani, bár nehéz így kiválasztani, mert tényleg ahány helyzet annyiféle. De amit mondani szoktam még, hogy érdemes magunkat visszanézni, akár videón is, mert nagyon sok minden, amit mi magunkról gondolunk, azt nem feltétlen kapjuk meg a videón keresztül, vagy nagyon sok olyan zavaró gesztusunk lehet, amire nem is számítunk, nem is gondolunk, és a videón pedig visszajön mindez.
Miként lehet azonosítani és javítani a leggyakoribb testbeszéd hibákat, amelyek akaratlanul is félrevezetőek vagy negatívak lehetnek?
Még egyszer feltennéd a kérdést az
Persze.
elején?
Persze, miként lehet azonosítani és javítani a leggyakoribb olyan testbeszéd hibákat, amelyek akaratlanul is félrevezetőek vagy negatívak lehetnek?
Egyrészt szerintem az is, amit előbb elmondtam, tehát hogyha felveszük a kamerával, visszanézzük, akkor ez is segíthet nekünk, illetve érdemes azért visszajelzést kérni másoktól is, és most nem feltétlen magamra gondolok, mint mondjuk testbeszédelemzőre, hanem mástól is, hogy ki mit lát, nyugodtan kérdezzük meg, hogy szerintük milyen olyan zavaró testbeszéd jelünk lehet, amit érdemes lenne javítani. Persze, nyilván a legegyszerűbb, hogyha elmélyedünk így a testbeszéd rejtelmeiben, és akkor utána sokkal egyszerűbb már azt megtenni, hogy ha tudjuk, hogy minek mi a jelentése, akkor azon már jobban tudunk dolgozni.
Nori, most képzeld el, hogy egy napra testbeszédet cserélhetsz valakivel a világon. Ki lenne az és miért?
Húha! Hát most igazából egy ember jutott eszembe, és ez egy nagyon bizarr csere lesz, de azt csak egy napra, és utána kérem vissza saját magamat. Azt fogom mondani, hogy Donald Trump, erre lehet, hogy nem számítottál. Nem sok olyan ember tudnék mondani, aki nála több hatalmi pozíciós jelet használ. Tudja, hogy olyan önbizalommal töltődnék föl, ami lehet, hogy nekem még 5-10 éven bekerülne. Érdemes megnézni egyébként nála, hogy mennyien mutatást használ, mennyi hatalmi pozíciós gesztust használ. Hát én is, hogyha olyan a helyzet, akkor persze használom ezeket, de nem ilyen szinten, mint ő, nem ennyire sokszor, és kíváncsi lennék, hogy ez hogyan hatna vissza rám.
Akkor tőle abszolút lehet tanulni ezeket a hatalmi pozíciókat, csak kicsit meg kell.
Azokat igen, de nem mindegy, hogy mi a célunk. Ha az a célunk,
Abszolút.
hogy a másik fél mondjuk egy megbeszélésen egyenrangú félnek lásson minket, akkor ezeket ne használjuk, de mondjuk egy-egy tárgyalás előtt meg abszolút jó lehet, igen.
Hogyan használhatjuk a testbeszédet hatékonyan a konfliktus kezelésben, és mondjuk az ilyen nehezebb beszélgetések során, hogy elősegítsük a pozitív kimenetelt?
Amit mindenképp mondanék, az a teljes odafordulás. Ez azt is jelenti, hogy teljes testtel való odafordulás. Tehát, hogy azt a tengelyt, az orr, a térd, illetve a lábfejek irányát, hogyha megnézzük ezt a hármast, hogy mind a három testrészünk igazából egy irányba mutasson a másik fél felé. Ezzel a testünkkel is azt üzenünk, hogy, vagy azt üzenjük, hogy számunkra ő fontos, egy teljes odafordulással vagyunk iránta. Mert hogyha mondjuk belegondolunk, hogy a lábfejünk már kikandikál a kijárat felé, akkor már azt üzenheti a másik félnek, hogy jó, hát annyira egyébként nem vagy fontos. Úgyhogy ezt például mindenképpen mondanám, illetve a szemkontaktus tartás természetesen.
Hogyha szeretnék megfejteni a velünk beszélőt, mi az a három dolog, amit figyeljük a testbeszédével kapcsolatban?
Amit mindenképp mondanám, még egyszer újra kezdeném,
Nyugodtan.
amit elsőként mondanék, az alapvonal. Mit értek ez alatt? Nézzük meg, hogy alaphelyzetben hogyan viselkedik a másik fél. Tehát mik a jellemző testbeszéd gesztusai? Rám például, aki velem találkozott személyesen, az tudja, hogy én ilyen nagyon kis apró léptekben haladok. Hát nem az életben, de minden esetre, ahogy járok, úgy mindenképpen. Ez nekem egy ilyen alapvonal, alapjellemzőm. Ez jó, rossz, nem tudom, de jellemző rám. Na most nagyon sok ilyen lehet, hogy valakinek lehet, hogy az az alapvonala vagy alapjellemzője, hogy mondjuk keresztbe teszi a lábát, akkor ahhoz képest nézzük meg, hogy mi az, ami változik, mondjuk milyen testhelyzet változása van, hogyha kap egy számunk, vagy számára egy nehezebb kérdést. Úgyhogy ezt például mindenképpen mondanám. Mi az, amit még kérdeztél?
Hát ugyanez, ez teljesen jó válasz, csak három dolog, ez mondjuk legyen egy, és akkor még avasd be, kérlek bennünket kettőbe.
Jó, oké,
Tehát,
úgyhogy
hogyha szeretnénk megfejteni a velünk beszélőt, mi az a három dolog, amire figyeljünk a testbeszédével kapcsolatban, és akkor ez az első volt.
így van, igen, tehát hogy az alapvonalhoz képest mi az, ami változik. A másik, amilyen klasszikusabb, az a testhelyzet változtatás, tehát mi az a téma, mi az a kontextus, amikor mondjuk lehet, hogy valaki előredőlt, és egyszer csak hátradől egy beszélgetés során, úgyhogy ez a testhelyzet változtatás abszolút, és hát a harmadik az a kedvenc témám, nem tudom, hogy erről még fogunk-e beszélgetni, de érdemes, az árulkodó végtagjaink, azon belül is árulkodó lábaink, mert hogy a lábunk van a legmesszebb az agyunktól, azt tudjuk a legkevésbé kontrollálni, irányítani, ezért őszintén megmutatják, hogy ott szeretnénk lenni ebbe a beszélgetésbe például, vagy sem, vagy mit gondolunk, szimpatikus-e számunkra a másik fél, avagy sem, úgyhogy hát a láb az sok mindent elárul.
Oké, én azt gondolom, hogy majd a személyes márkaépítés kapcsán ez előkerül majd egy kérdésben még. Oké.
Rendben.
Melyik híres történelmi vagy popkulturális személyiség testbeszédét tartod a legmeghatározóbbnak a személyes márkaépítés szempontjából, és miért?
Itt többet is lehet mondani, mert több mindenki jut
Hát,
eszembe.
hogyha több eszedbe jut, mondjuk, akkor maradjunk kettőnél.
Jó, rendben. Azt mondanám, hogy itt a testbeszéden túl inkább egy kicsit kiterjeszteném, és azt mondanám, hogy a nonverbális kommunikációja. Az egyik Audrey Hepburn, akit mondanám, és kifejezetten ugye a kis fekete ruhája miatt, tehát hogy azok, hogyha kimondom a nevét, szerintem már benned is, Évi, ott van a kép, és megjelent előtted, az egész eleganciája, amit sugároz belülről, és hogy nagyon-nagyon jellemző és jellegzetes mondjuk az öltözete is, és akkor ehhez kapcsolódóan egy mai sztárt mondanék, Billie Eilish, aki szintén azt tudom mondani, hogy mondjuk a zöld hajával, vagy éppen milyen hajat visel, de hogy egy nagyon meghatározó, nagyon jellegzetes, és ott mondjuk már kiegészítve a hangjával, a hangszínével, és ott is az az érdekes, hogy nem feltétlen az az érdekes, hogy mi az, amit mond, akár mondjuk a nyilatkozataiban, vagy a dalszövegeiben, hanem hogy mondjuk az a jellegzetes, suttogó hangszín, amit mondjuk éneklés közben használ, vagy az, hogy teljesen más, mint az összes többi popstár ma, nem véletlen zsebelt be annyi Grammy-t. Ugye ez is többek között a nonverbális kommunikációjának a megjelenésének is köszönhető.
Milyen markáns jelben látjuk a testbeszédből, hogyha hazudnak nekünk? Nyilván ez is egy összetett kérdés, de hogy amit így kiemelnél, egy markáns jelet.
Igen, amit mindenképpen mondanék, az egyrészt az, amiről korábban beszéltünk, így az alapvonalhoz kapcsolódva, hogyha valaki kijön úgymond a szerepéből, hogyha valamilyen változást látunk, akkor az általában valamilyen hazugságjelhez kapcsolható, ezeket én ilyen piros lámpás jeleknek nevezném, hát nagyon sok ilyen tipikus hazugságjel van, szóval nehéz ebből egyet kiemelni. Most csak azért emelek ki egyet, mert ez az, ami leggyakoribban feltett kérdés számomra, az orr, hogy ez most egy népi hiedelem, vagy tényleg igaz-e, hogy megnő az orrunk hazugság közben. Nem nő meg az orrunk hazugság közben, ami viszont igaz, hogy nagyon gyakori hazugsággesztus, hogy valaki az orrához kap, orrérintés, orviszketés gyakran visszatér ide, és hogy ennek mi az oka? Egyszerűen ilyen stressz helyzetben kipirosodik az orca és az orr környéke is, és ezek az erek kitágulnak, és gyakorlatilag automatikusan egy ilyen viszkető érzést vált ki belőlünk, és ezért van az, hogy megvakarják sokan az orrukat, ami elárulhat minket, de még nagyon sok ilyen jel van.
Melyik ismert embernek tartod a legizgalmasabbnak, vagy leginkább ellentmondónak a testbeszédét? Azt gondolom, a legizgalmasabbat már valamennyire Donald Trump lefedi, de hogyha esetleg még valaki eszedbe jut, hogy nagyon ellentmondó a testbeszéd ahhoz képest, amit egyébként mond, akkor ki jut eszedbe? De nyugodtan mondhatod, hogy Donald Trump. ott mondanád ehhez a kérdéshez, mert a legérdekesebb bizonyos.
Nehéz, nehéz, nehéz nagyon egy ilyen konkrét, ilyen ismert szemét mondani, mert nagyon sokszor az adott helyzet hozza és változta, vagy adja meg erre a választ, úgyhogy ezen gondolkodnom kell, hogy ki az, akire azt mondanám, hogy ilyen nagyon ellentmondásos.
De abszolút értem ezt, hogy kontextus függő, hogy adott kontextusban lehet ezt igazán értelmezni, ezt a kérdést. Oké,
Igen.
akkor nyugodtan tovább mehetünk. Képzeljük
Rendben.
el, hogy a testbeszédünkkel tudunk varázsolni. Milyen varázslatokat használnál a személyes márkaépítés erősítésére, és hogyan változtatná meg a kommunikációnkat és az ön kifejezésünket? Lefordítsam egy egyszerű kérdésre, vagy így megkaphatom ilyen
Igen.
csúnyul. Oké, tehát hogyha mit változtassunk a testbeszédünkön pozitív irányba, hogy a személyes márkaépítésünknél az segítsen bennünket.
Igen, mindenképpen használjuk a mosolyt, ami a legszebb öltözetünk, ezt ne felejtsük el, hogyha jó benyomást szeretnénk kelteni a másik félre, azokra, akiket szeretnénk, hogy kövessenek minket, akkor kell, hogy vonzó legyen a testbeszédünk is. Minél önazonosabb, annál jobb. Most inkább mondok egy olyat, hogy mi az, amit biztos ne csináljunk, és több influencer is, és videós tartalomgyártónak segítettem például már ebben, és amilyen nagyon gyakori példa, hogy videók végén mutatnak egyet a mutatójukkal, és mondják, hogy kövess be. És a helyzet, hogy ez egy fenyegető gesztus, hogyha mondjuk csak ezt valaki elengedi, ez is egy hatalmi pozíciós gesztus, ha csak ezt elengedjük, már sokat tettünk a személyes márka építésére, de egyébként használhatjuk a nyitott tenyeret, nyitott kezeket, mert az is egy ilyen bizalmat, őszintességet sugároz a másik félnek, ez is segítheti az én márkánk építését. És hát még egy nagyon fontos dolgot ne hagyjunk ki, hogy sokkal jobban megragadja a figyelmünket egy olyan fotó, amin egy arc van, mint hogyha csak éppen a brandünknek mondjuk egy kreatívja, egy fotója látszik, úgyhogy vállaljuk fel az arcunkat, ez talán a legfontosabb.
Melyik módszer nyújt szerinted a legnagyobb segítséget a testbeszéd tudatosításában és fejlesztésében?
Én azt szoktam javasolni mondjuk egy-egy ilyen testbeszéd workshopom után, hogy úgy érdemes ezt használni és fejleszteni, hogyha minden héten kiválasztunk egy-egy konkrét elemet, amit figyelünk másokon, és amit próbálunk magunkon is figyelni. Lehet ez például mondjuk először a mosoly, hogy én odafigyelek, hogy többet mosolyogjak valakire, megfigyelem, hogy a másik fél, aki velem szembe jön, őszinte mosolyt, látok-e rajta, vagy álmosolyt, és utána a következő héten meg mondjuk megyek a szemre, és így tovább. Tehát ezt a lépésről lépésre módszert alkalmaznám.
Oké. Ugye a Szikrahában a hónap témája most a személyes márkaépítés, így most erre fogunk kanyarodni három kérdés erejéig. A maradék öt az csak a tagoknak lesz hozzáférhető a videós anyaggal együtt, de most lássuk a maradék három kérdést még. Hogyha a testbeszéd alapú szupererőt adhatnál valakinek a személyes márkaépítéshez, akkor mi lenne az, és hogyan működne?
A szupererő az lenne, hogy minél inkább nyitottabb testbeszédet használjon a másik fél, mert ugye egy pozitív benyomást tudunk ezzel nyújtani, és a másik fél is akkor sokkal inkább bizalommal fog felénk fordulni. Ezt nem tudjuk kikerülni egy ilyen márkaépítésnél.
Mi ez a legfontosabb, vagy mi a legfontosabb szerepe a testbeszédnek a személyes márkaépítésben?
A hitelesség alátámasztása. Nagyon sokszor azt látom, hogy valaki azzal, amit mond, és az, ahogyan mondja, az nincsen összhangban, és ez már bennünk egy ilyen feszültséget okoz, ellentmondást okoz. Ez a legfontosabb, hogy legyen összhangban, és ezért is fontos, hogy a testbeszéd tudatos fejlesztésével is foglalkozzunk, hogy tényleg, amit szeretnénk üzenni, az átmenjen a másik félnek, és ez nem megy anélkül, hogy hitelesek lennénk. Tehát nem fogják elhinni, hogy tényleg értek hozzá, hogyha nincs meg ez az összhang. Úgyhogy ezt mondanám kulcskérdésnek.
Az utolsó, hogy hogyan lehet a testbeszédet stratégiaként vagy stratégikusan használni a személyes márka online jelenlétének erősítésére a különböző platformokon? Ez kicsit digitális jelenléthez kapcsolódik, digitális jelenlét és testbeszéd.
Itt amit kiemelnék, az a mondjuk az emojik használata például, vagy arra érdemes odafigyelni, hogy mondjuk egy e-mailes kommunikáció során milyen gyorsan reagálunk. Most az emojikra visszatérve ott csak annyit, hogy mindenkinek, tehát attól függ, hogy ki a célcsoportunk, hogyha ott abszolút beleférnek ezek az emojik, akkor használjuk, hogyha inkább egy vállalati szegmens, akkor kevésbé érdemes használni, de ezzel is alá lehet ezt támasztani. Illetve mi a másik, amit mondtam? Az e-mail, igen. Tehát, hogy milyen gyorsan reagálunk egy e-mailre, már ebből igazából megítélnek minket. Ez például fontos lehet. Minél gyorsabban válaszolunk, annál inkább hitelesnek tűnünk, még akkor is, hogyha csak egy automata üzenetet fog a másik fél kapni. Egyszerűen megnyugszunk ettől, tehát most ezt a kettőt emelném ki leginkább.
De hogyha testbeszédet kellene belekötni, tehát, hogy hogyan lehet a testbeszédet használni a személyes márka online jelenlétének erősítésére a különböző platformokon. Figyeljünk-e valamit a digitális jelenlétünknél a testbeszédünkre? Nyilván azokon kívül, amiket eddig elmondtál.
Igen, mert amikről beszéltem, azt én úgy hívom összefoglalóan, hogy digitális testbeszéd, és ebbe aztán nagyon sok minden
Olyat.
belefér. Hogyha konkrétan azt nézzük, hogy mondjuk egy online videóhívásnál mire érdemes odafigyelni, akkor például a képkivágás, hogy látszódjanak a kezeink, ez például egy fontos szempont. Ugye az is már egy bizalmat sugároz a másik félnek. Tartsuk kvázi úgy a szempontaktust, hogy a lencsében nézünk, tehát nyilván nem tudjuk ugyanazt hozni, mint egy személyes kommunikáció kapcsán, és hát fontos, hogy rendezett legyen a háttér, valamit üzenhetünk akár a saját márkánkról is, ahogy nálam például, aki most éppen a Szikrahábban nézi, ő láthatja, hogy nálam van egy emberke a háttérben, ugye a testbeszéd kapcsán, illetve könyvek, tehát ugye nekem fontos a képzés, saját magam fejlesztése is, vagy nálad is, Évi, ugye a saját márkád is megjelenik a háttérben. Ezek olyan kiaknázatlan lehetőségek, amivel érdemes élni, és sokan nem teszik.
Oké, de, vagy és, mielőtt elmondanám, hogy melyik öt kérdés vár csak a tagokra, Nóri, egy utolsó kérdés, hogy mi lenne az az egyetlen szikra, amit átadnál a hallgatóknak a mai témából, aki csak podcasten keresztül hallgat bennünket? Az egy legfontosabb szikra.
Kezdjük el magunkat tudatosan megfigyelni a testbeszédünket, és abból már sokat tudunk tanulni.
Oké, és most elmondanám azt az öt kérdést, és utána majd már csak a hábban fogjuk a válaszokat meghallgatni. Oké, az első kérdésem majd az lesz, és akkor egy picit rá is tudsz készülni, hogy van olyan konkrét testbeszéd technika, amely kiemelten hatásosnak bizonyul a személyes márkaépítés során. A másik az az, hogy hogyan használhat a testbeszéd a digitális kommunikációban, például videókon, online találkozókon. A harmadik, hogy milyen módszerekkel lehet felmérni és javítani a testbeszédünk összhangját a verbális kommunikációnkkal, a személyes márka hatékonyságának növelése érdekében. Illetve hogyan lehet a testbeszédet tudatosan használni a stresszkezelésben és az önbizalom növelésben, például fontos találkozók vagy prezentációk előtt, illetve hogyan változtathatja meg valaki a testbeszédét, hogy hatékonyabban kommunikáljon a személyes márkájának az értékeit. Hogyha hallgatóként szeretnéd megtudni a válaszokat és meríteni több száz rendhagyóan feldolgozott tudásanyagból, akkor mindenképp csatlakozz a Szikra Hubhoz, amely egy kreatív fókuszú tudástár, igazi önismereti játszótér, szóval irány a Szikra Hub.